Testvérem, bizonyságot tételem alatt végül az előbb hallott ige szakaszhoz olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele 12. részéből, a második verset, ahol ezt olvassuk. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, bár mostanában egyre gyakrabban halljuk azt a közbeszédben, hogy Magyarország keresztény ország, sőt, annak a hivatásának kell ismét eleget tennie, hogy a kereszténység védőbástyája legyen mindenféle támadásokkal szemben. Azért nehéz szabadulni attól a tapasztalattól, amit mostanában is azért elég gyakran átélhetünk, és így volt ez talán még korábban, amikor nem ez volt a közbeszédnek az egyik meghatározó eleme, hogy Magyarország keresztény ország, hanem egészen más vezér szólamokat hangoztattak néhány évszeddel korábban. Tehát azzal, hogy a keresztényeket valamilyen titokzatosság lengi körül. És a magát egyszerű hétköznapi embernek látó honfitársunk olyan furcsán tekint a keresztényekre, és olyan kérdések vannak benne, hogy vajon mit is csinálnak ők a templomban, gyülekezeti házban, mi történhet egy-egy ifjúsági tábor van, gyermekisten tiszteleten, hogyan élnek a keresztény családok. Sokféle kérdés volt, amire vagy nem tudták a választ, vagy olyan válaszokat adtak, amiknek nem volt közük a valósághoz, és furcsa bogarakként tekintettek, és ma is így tekintenek a keresztényekre, és azt gondolják, hogy a keresztény ember az valami más, mint a hétköznapi, a keresztény létforma az teljesen elüt a hétköznapi gyakorlattól a szónak, abban az értelmében, hogy azt nem is lehet követni, az normális hétköznapi ember nem tudná a magáévá tenni, az valami különlegesség, hogy valaki keresztény lehet. És hát nagyon sok olyan példája volt ennek korábban is, ami kevésbé hízelgő, mint inkább bántó volt a keresztényekre nézve. Ebből következett aztán sok minden, vagy az, hogy lenézték őket, vagy az, hogy távolságot tartottak tőlünk, nem akartak közösséget vállalni, nem tudták elképzelni azt, hogy elhinni, elfogadni azt, hogy a keresztény család is ugyanúgy él a hétköznapjait, mint mindegyik más, hogy a gyermekeik óvodába, iskolába járnak, ők is szeretnek játszani, hogy ők is úgy élik az életüket, amiben van pihenés, szintén szórakozás, van természetesen munka, mint mindenki más, hanem valahogyan kiközösítették, távolságot tartottak a keresztényektől. És amennyire hát nem esett jól nekünk ez a hozzáállás, amennyire szerettük volna, hogyha elhiszik, hogy egyébként mi is olyan emberek vagyunk, mint ők, annál érdekesebb, hogy bennünket is, akik bibliaolvasó emberek vagyunk, akik keresztényeknek valljuk magunkat, valami hasonló hozzáállásra késztet az első keresztény, vagy így is mondhatjuk a régi keresztény gyülekezeteknek a mindennapi életével kapcsolatban. És minthogyha valahogy úgy gondolnánk, hogy ó, hát az első keresztényeknek, a régi keresztényeknek sokkal könnyebb volt a keresztény életüket megélniük, mint nekünk manapság, hiszen nekik nem voltak olyan hétköznapi gondjaik, mint nekünk, hogy például becsületesen adózzunk, vagy ne. Nem voltak olyan kérdéseik, hogy hogyan viselkedjünk a társadalomban, hiszen kivonultak a társadalomból. És nagyon sok mindent lehetne sorolni, ami ilyen előítélet, vagy ilyen elképzelés kapcsolódik az első keresztény nemzedékek, első századok keresztényeihez. Talán ahhoz hasonlíthatnánk, és valószínűleg hatással is van ránk az, amikor a keresztény szenteket, az apostolokat, az evangélistákat különböző ábrázolásokon, kódexekben vagy ikonokon glóriával a fejük közül ábrázolják, olyan fenséges nyugalomban, olyan különös tekintettel, olyan mozdulattal, olyan statikusan is. Talán ez táplálja bennünk azt az elképzelést, hogy hát nekik nem volt közük a mindennapi élethez, nekik könnyű volt keresztények lenniük, hát az volt a nevük, hogy apostolok, meg evangélisták, akkor egészen más volt a világ is biztosan, mint ahogy azt mi ma tapasztaljuk. Egy szóval nincs sok közünk a régi keresztények életéhez, nekünk sokkal nehezebb, nem csoda, hogy nem bírjuk úgy, mint ők, nekünk egészen más az élethelyzetünk, mint akkor volt. Ez a bibliai ige szakasz, amit az apostolok cselekedetei könyvből olvastunk, az imént éppen az első keresztjének hétköznapjairól szól. És az írás magyarázók nagyon is örülnek azoknak a részleteknek, amiket Lukács erről az esti összejövetelről rögzített és hátrahagyott az utókornak, hiszen egyrészt valóban bevilágít a mindennapi életgyakorlatukba, másrészt cáfol akkor már lábra kapott és elterjedt téfiteknek és vádaskodásoknak ellenemond, és harmadrészt pedig éppen arra mutat rá, hogy az akkori keresztények ugyanolyan emberek voltak, mint amilyenek mi vagyunk most, és ugyanolyan hétköznapi gondjaik voltak, mint amilyenekkel nekünk is naponta szembe kell néznünk, vagy meg kell küzdenünk. Ugye hallottuk itt az imént például az úrvacsorának a gyakorlatáról, hogy hogyan is történt az az első keresztény gyülekezetekben. Aztán szó van arról, hogy például sok lámpás volt abban a teremben, ahol összegyűltek, amit azért tartanak fontosnak az írásmagyarázók, mert hiszen azzal vádolták a keresztényeket, hogy sötétségben jönnek össze, és ki tudja, milyen csúnya dolgokat művelnek ott, és ezzel riaszgatták a nem keresztényeket, hogy vigyázni kell velük, és ezt cáfolja Lukács azzal, hogy ott éppen, hogy ki volt világítva, nem történhetett semmi zójában, minden nyilváros, minden világos, minden látható volt, és az is nagyon érdekes részlet, amit Eutikuszról olvasunk, hogy tudnilik elálmosodott, álomba merült, elnehezült az álomtól, és ez nem csak azért érdekes, mert lám-lám, még egy Pál apostol ige hirdetése alatt is elérheti, vagy utolérheti az embert a fáradtság, hanem azért, mert éppen arról van szó, hogy tehát nem ez volt az egyetlen dolguk, hogy állandóan csak összejöjjenek, és istentiszteletet tartsanak, vagy Bibliát olvassanak, vagy imádkozzanak, hanem bizony elvégezték a napi kemény munkájukat, ne felejtsük, egy rabszolgák is nagy számban voltak közöttük, akiknek nem is lehetett más tenniük, mint végezni napi munkájukat. Nem csoda tehát, hogyha este, sőt késő este, vagy éjszaka elálmosodik valaki, és nem tud ébren maradni. Talán azért is táplál, hogy azok az igék is táplálják ezeket az előítéleteket a keresztényekkel szemben, amiket például Pál apostol így fogalmaz meg a Tesszalonikai gyülekezethez írott levelében, hogy szüntelenül imádkozzatok. Mert ha egy ilyen mondatot hall az ember, hogy szüntelenül imádkozzatok, akkor csak is az jut eszébe, hogy valaki összekulcsolt kézzel, ájtatos tekintettel az égre meredve imádkozik reggeltől estig, meg ezek szerint még éjszaka is. Hogy írhat ilyet Pál apostol? És ezért nagyon fontos, amit ma egy hete hallottunk Pál apostolról, hogy ő is kétkezi munkával kereste a kenyerét, amikor megérkezett Korintusba, nem egy-két napig, hanem hosszú ideig, egészen addig, amíg a görögországi keresztények adománya lehetővé nem tette, hogy felhagyjon a kétkezi munkával, és valóban a gyülekezet tagjainak a gondozására, az evangélium hirdetésére fordítsa minden idejét. De egyébként kétkezi munkával kereste a kenyerét, és a többi keresztény is élte a hétköznapi életét, ki rabszolgaként, ki szabademberként, ki gazdagként, hiszen a társadalom egész keresztmetszete jelen volt egy-egy gyülekezetben, és eközben voltak ők keresztjének. A szüntelen imádkozzatok az egyáltalán nem úgy értendő, hogy mindennel hagyjatok fel. Ne csináljatok semmi más. Nem érdekes a kenyérkérdés, nem érdekes a család, nem érdekes, mi lesz vele, csak imádkozz éjjel és nappal. Hanem úgy értendő, hogy imádkozás vagy munka közben is. A mindennapi feladatok végzések közben is lehetőség van, sőt szükség van az imádkozásra. De tudjuk, hogy Pál apostolnak más ilyen felszólítása is vannak, például, hogy mindenkor örüljetek. Ami megint olyan távolság tartóvá teszi az embert a kereszténységtől, hogy lehet állandóan örülni, amikor az embernek vannak gondjai, van szomorúsága, vannak megterhelt életszakaszai. Hogyan lehet ezt érteni? Egy szóval, az emberek egy része is, talán mi magunk is, olykor azt gondoljuk, hogy a kereszténység valami más, mint a mindennapi élet, ez az ige szakasz pedig, amit hallottunk az első keresztény gyülekezet Troászban, ahogyan éltek életéből, az bizonyítja, hogy ők is hétköznapi emberek voltak, és eközben lettek keresztényekké, és keresztényként élték a mindennapi életüket. Ha pedig ők ezt meg tudták tenni, akkor a mai ember is meg tudja tenni, hogy a mindennapjaiban, nem az ünnepnapokon csupán, nem a templomokban csak, hanem a mindennapi feladatai végzések közben is keresztényként éli az életét. Nem szeretnék ezen a vonalon tovább haladni, mert mindannyiunknak magunknak kell elgondolnunk, hogy a saját élethelyzetünkben, a hivatásunkban, a családi helyzetünkben hogyan tudjuk megélni a kereszténységünket, vajon mire hív el bennünket az egyház ura, mire küld el aztán bennünket, ehhez milyen segítséget ad, hanem szeretnék két dolgot kiemelni ebből az ige szakaszból, amit Pál apostol csodatételéről olvastunk az imént. Az egyik az az, amikor megtörténik a baleset, és elterjed a híre, hogy a lezuhant ifjú meghalt, és Pál apostol leszalad, és odaférkőzik az a fiatalemberhez, és azt olvassuk, hogy ráborult, és úgy imádkozott. És akik olvassuk a Bibliát, tudjuk, hogy az Ószövetségben is hasonlóan ugyanígy imádkozott Elizeus a gyermekért, aki az őt vendégül látó anyának az egyetlen gyermeke volt, és nagyon nagy csapás volt, hogy elhunyt, és Elizeus imádságára feltámasztotta őt Isten, és visszaadta az édesanyjának. Pál apostol ugyanígy imádkozik, de nyilván nem az utánzás szándéka vezette őt, hanem ahogyan Calvin írja az írás magyarázatában, ráborult, átölelte, úgy könyörgött az életéért, vagyis teljesen egyé akart lenni ezzel a fiatalemberrel, és így imádkozott érte, hogy újra élhessen. És amikor ezt a mozzanatot olvassuk a Szentírásból, akkor én azt hiszem, adódik a kérdés szinte önkéntelenül, hogy vajon mi mai keresztények tudunk-e még, vagy tudunk-e már újra így imádkozni valaki másért. Tudunk-e ilyen átéléssel, ilyen szenvedéllyel, ilyen önátadással imádkozni másokért, akik itt vannak körülöttünk, akik itt vannak velünk, akikről tudjuk, hogy szükség van az imádságra. Nem tudjuk, hogy Pál ismerte személyesen Eutikhoszt korábban, vagy csak így ismerte meg, de mindent, a saját egész lényét felajánlotta az imádkozásért, hogy ez a fiatal ember újra életet támadhasson, vagy életben maradhasson. Mert itt jön megint az, amiről beszéltünk az imént. Imádkoznak a keresztények, összekulcsolják a kezüket, szemüket az égre emelik, de az imádkozás valami mégis olyan elképzelten olyan távoli, egy nem keresztény embernek is. Vajon egy mai kereszténynek milyen az imádkozása, mit jelent az? Vajon nem csak egy megszokásból elmondandó kötött szövegű imádság? Vajon nem csak az évtizedek óta begyakorolt saját szavainkkal elmondandó könyörgés, hogy ne legyen semmi gondunk az életünkben? Tudunk-e mindent, nem másokét, magunkét, önmagunkat feltenni az imádságban, odaajánlani Istennek, amikor más valaki bajba jut, amikor más valaki szükséget szenved, amikor más valakinek az életében van szükség arra, hogy az Úr csodát tegyen. Tudunk-e így imádkozni, amikor a szekularizáció, az elvilágiasodás sokkal inkább behatolt a keresztény életformába, itt nálunk is az elmúlt évtizedekben, mint azt korábban elmertük volna hinni, vagy hogy féltünk tőle, és megváltoztatja a mindennapi szokásainkat. Ez az ige szakasz, Pál apostolnak ez a példaadása azt hirdeti, hogy igen, ma is a kereszténység éppen ezt jelenti. nem törődni a többiekkel, nem igazodni a világhoz, ahogyan írja a rómaiaknak írt levelében, hanem megtenni azt, amire szükség van. Márpedig itt arra volt szükség, hogy ő könyörögjön ennek a fiatalembernek az életéért. És nagyon nagy dolog az, amikor az ember elmondhatja, hogy tudja, ő érte, imádkoznak. Ez életre szóló élmény lesz, és ez soha nem múlik el az ember életéből, mint ahogyan én sem felejtem el soha azt, amit akkor nem is tudtam, még csak később a szüleim, testvéreim elmondásából ismertem meg, hogy kiskoromban sokszor volt baj a fülemmel, és többször fel is kellett szúrni, és végül is oda jutottam abba az állapotba, hogy meg kellett operálni. És akkor, amikor ez kiderült, az egész makói gyülekezet, ott éltünk akkor, imádkozott értem, hogy ebben a nehézségben, ebben a próbatételben Isten tartsa meg engem és a családomat is, és nem is csak a gyülekezet, a református gyülekezet, de maga az orvos is, aki készült az operációra, arról volt ismert, hogy minden műtétje előtt imádkozott a 60-as évek közepén, nem számít, hogy milyen környezetben, imádkozott azért, hogy a műtétje, amit végez, az jól sikerüljön. És amikor sor került volna a műtétre, akkor is elmondta ezt az imádságát, és utolsó vizsgálatán kiderült, hogy nem is kell megoperálni a fülemet, hanem így módon hallgatta meg Isten a könyörgéseket, hogy meggyógyult az az állapot, elmúlt az a veszély, ami miatt szükség lett volna az operációra. Nem emlékszem erre, még akkor csecsemő voltam, de hogy később elmondták, ez nekem egész életre szóló élmény lett, hogy nem is csak az, hogy Isten meghallgatja az imádságot és csodát tehet, hanem az, hogy voltak emberek, nem kevesen, sokan, akik nem sajnálták az időt, a saját idejüket, nem sajnálták az energiájukat, hogy imádságban valaki másért könyörögjenek. És azt gondolom, hogy nekünk vissza kellene találnunk újra az imádságnak ez a szenvedélyes módjához, amire Pál apostol példát adott, amikor, hadd mondjam, semmi más nem számít, csak az, hogy megtörténjen az imádság, elmondjuk azt, hogy Isten meghallgassa a könyörgésünket, és íme, mint ott is, csodát tegyen. Hiszen hiszük és valljuk, hogy Isten nem csak régen tett csodát, nem csak az első keresztények életében, nem csak akkor, amikor hogy az ikonok ábrázolják a keresztények olyan első lelkesedésnek a tüzében éltek, hanem ma is, a mai hétköznapi életünkben is bizony akar, és bizony tud is, és fog is csodát tenni Isten. De vajon bennünk megvan a készség arra, hogy ezért könyörögjünk, hogy ezért önmagunkat is odaadjuk neki, hogy ezért mi magunk is mindent Istennek adjunk. És a másik pedig szeretett testvérem, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy akkor ott, abban a helyzetben, kérek mindenkit, hogy jól értse, nem is csak arra volt szükség, nem is csak ennek a fiatalembernek volt szüksége arra, meg az övének, a családjának, hogy ő életben maradhasson, hanem ez egy nagyon megrendítő helyzet volt, hiszen tudjuk, hogy az első keresztényeket már akkor elkezdték üldözni. Nagy zavargások voltak ott, ahol az apostolok jártak, erről is tudósít Lukács az a Cselekedetek könyvében. Egyszerűen azok a hétköznapi emberek, akik ugyanolyanok voltak, mint mi, ugyanúgy jártak dolgozni, ugyanúgy pihentek, ugyanúgy az élet minden gondja terhelte őket, ott volt bennük az óriási kérdője, hogy vajon mi? Ha Jézus követői vagyunk, akkor meddig kell szenvednünk? Akkor mi lesz velünk, hogyha így üldöznek bennünket? Akkor érdemes egyáltalán Jézus követőjének lenni, nem volna jobb elhagyni őt, és visszatérne a régi életünkhöz, hogy hagyjon minket békén a környezetünk, meg a római hatóság, és ne érjen bennünket bántódás. Hát mit tettek Pál apostollal is? Megkövezték Lisztrában. Hát kell ez nekünk? És ebben a helyzetben már érthető, hogy Pál apostol, aki a búcsú prédikációt mondja, mert tudja, hogy megy Jeruzsálembe, és aztán ott elfogják, és nem lesz többé szabad, hogy így megnyújtotta a biztatását, a bátorítását, az ige hirdetését, a prédikációját, mert mindent el akart nekik mondani, ami fontos még arra nézve, hogy ők megmaradjanak Jézus követésében, és eközben történik ez a halálos baleset, ami azt a riadalmat kelthette a gyülekezetben. De hát Nem tud minket megőrizni Jézus az egyház ura. Lám, meghal, pedig nem csinált semmi rosszat, csak eljött is részt vett a gyülekezeti összejövetelen. Eutikosz feltámadása, új életrekelése, az a csoda, ami megtörtént az egész közösségnek, nem is csak a troászének, az egész kereszténységnek nagyon fontos volt, hiszen azt hirdette, hogy lám, Jézus nem hagyja el az övéit. Oltalmazza az ő népét, vigyáz a keresztényekre, érdemes tehát őt követni, mert meg fogja tartani a gyülekezeteket, meg fogja tartani az anyaszentegyházat, ő az életnek az ura. És éppen ezért nagyon fontos megfigyelnünk, megjegyeznünk, hogy akkor ott az a csoda segített a keresztény közösségem. Mindjárt ismerjük azt a szólást, amikor valaki olyan állapotba jut már, hogy azt mondjuk rajta már csak a csoda segíthet. Hát ilyen állapotban voltak akkor a keresztények, hogy a csoda segíthetett rajtuk, hogy megmaradjanak a hűségben, a közösségben, Jézus követésében. Megtörtént ez a csoda, és segített is rajtuk, mert megerősített őket hűségükben, a közösségben, Jézus követésében, és bár Pált többé így nem láthatták, de mégis megmaradtak Jézus követőinek. Majd a kérdés, hogy vajon az európai kereszténységen segíthet-e még a csoda, vagy lassan azt kell mondanunk, hogy rajtunk már a csoda sem segíthet. Az előbb az imádságról volt szó, tudunk-e még úgy imádkozni, hogy csoda történjen közöttünk? Most pedig az a kérdés, hogy vajon ha történne csoda velünk, európai, magyarországi keresztényekkel, az a csoda segítene még rajtunk, és nem vagyunk-e már abban az helyzetben, abban az állapotban, hogy azt kellene mondanunk, hogy rajtunk már a csoda sem segíthet. Hiszem és vallom, hogy mi még azt mondhatjuk rajtunk, a csoda még segíthet. Vagyunk, és leszünk olyan állapotban, hogyha tudunk úgy imádkozni, mint Pál Eutikuszért, mi is csodáért, hogy akik velünk, hogy akik közöttünk, hogy akik itt élnek körülöttünk, hogy csoda történik az életükben, akkor az a csoda nem csak egy embernek lesz fontos, de az egész kereszténységnek is segít rajtunk, igenis, és megeleveníti, megújítja, megfrissíti hitünket, bizodalmunkat, és életerővel tölti el kereszténységünket, hogy leszünk és jutunk ilyen helyzetbe, de hogy ez így történjen, azért mindannyiunknak legalább úgy kell imádkoznunk, mint ahogyan Pál apostol imádkozott Eutikuszért. Hiszen, ahogyan az első keresztényeknek megvolt a mindennapi gondjuk, és nekünk is megvan, és hogy ő rajtuk is erőt vehetett volna a mindennapi tevékenységnek a sokféleségét, és mondhatták volna azt, hogy hát, majd csak akkor, ha jut időnk ránk, akkor leszünk keresztjének. Ma nagyon sokszor így viselkedünk, hogy annyi mindent kell tennünk, annyi minden elfoglal bennünket, annyi mindent el kell intéznünk, hogy majd, ha jut rá időnk, mondjuk, akkor leszünk keresztjének. Pál apostol pedig azt írja a rómaiakhoz írt levélben, hogy ne hasonlítsunk a világhoz, hanem jussunk el Isten megismerésére. Aki ugyan valóban benne a világban, hiszen elérhető, hiszen látható, hogy jelen van, de mégis egészen mást akar, sokkal többet akar nekünk adni, mint csupán, amit a világban az ember elérhet. És éppen ezért tehát bennünket is erre bíztatnak ezek a ma hallott igék, hogy keressük azt az Istent, aki csodát akar velünk tenni. Könyörögjünk ő hozzá, hogy mi olyan állapotba juthassunk, hogy a csoda még segíthessen rajtunk, hogy megelevenedhessen az európai kereszténység, és újra példaadó lehessen, és újra sokaknak megmutathassa az élethez, az örök élethez vezető utat, hogy ne maradjunk a lelki halálban, hanem lelkileg is megelevenedjünk. Amikor tehát esetleg mi is tapasztaljuk azt, hogy furcsán néznek ránk, hogy mi reformátusok, vagy mi keresztények vagyunk, akkor merjük elmondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi kivonulunk a hétköznapi életből, nagyon is benne vagyunk abban, de azt mindenképpen jelenti, hogy mi számítunk arra, mi bízunk abban, hogy a mi életünkben olyan csoda történik, amit Isten megtesz velünk, ami eljuttat minket, elvezet bennünket az örökké valóságra, és ezt mindenkinek ajánlja Isten. Azoknak is, akik nem is tudják elképzelni önmagukról, hogy ők keresztények ki lehetnének, akik a távolságot akarják megtartani. Ha rajtunk múlik, mondjuk el nekik, jöhetnek ők is, Isten velük is csodát akar tenni, hívja őket is, és megtapasztalhatják, hisszük, reméljük a mi körünkben is azt, amit a troásziak megtapasztaltak Pál apostol imádságára. Tegyen velünk Isten csodát, kívánom mindannyiunknak, és azt is, hogy a csoda még segíthessen rajtunk.